Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Prőle Gergely, Magyarország korábbi berlini nagykövete, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat is.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, november 8-án délután rögzítjük. Alapvetően Németországról, a német belpolitikáról fogunk beszélni, de beszélgetésünk előtt derült ki nem sokkal, hogy az Európai Néppárt Helsinki kongresszusa Manfred Weber bajor politikust, az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakció vezetőjét választotta úgynevezett Spitzenkandidátnak, tehát csúcsjelöltnek. Ő testesíti majd meg a kampányban a néppárt politikáját. Nagy többséggel választották meg, ugye a korábbi finn miniszterelnök.
Igen, 79%-kal választották meg, azért, ami elég rendes eredmény.
Mit jelent ez a néppárt számára irányvonal tekintetében?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon okos kompromisszum, ami végül is így kialakult. Látszott a választást megelőző mozgásokból, hogy mindenki próbált nagyon ügyesen helyezkedni, hogy a néppárt konzervatív szárnya is érezhetően magáévá tudja tenni, vagy magának tudja érezni a jelöltet, de ugyanakkor ne essen szét a néppárti frakció azért, mert egy olyan ember kerül oda, aki talán túl konzervatív irányba viszi el a néppárti vonalat. Ráadásul azt is láttuk, hogy a Macron féle csapat szintén azon mesterkedik, hogy megossza a néppártot, és ha visszaemlékszünk arra, hogy Manfred Weber volt az, aki a Sargentini jelentés tárgyalása kapcsán azért nem takarékoskodott a magyar kormányt kritizáló megjegyzésekkel.
Zárójelben jegyzem meg, meg is szavazta.
Meg is szavazta. Akkor jól látszik, hogy ezek a taktikai mozgások végül is sikerrel jártak, hiszen ha ez nem így lett volna, akkor feltehetőleg több szavazatot kapott volna az az Alexander Stubb, aki viszont látványosan még az utolsó töltényig kritizálta a magyar álláspontokat.
Ugye az Európai Néppárt bármilyen veszteség dacára is elvileg esélyes a jövő évi európai parlamenti választáson a többség, vagy pontosan nem is a többség, hanem a szavazatok többségét megszerezni. Így elképzelhető, hogy Manfred Weber lehet az Európai Bizottságnak az új elnöke 2019 nyarától. Miféle politika alakulhat most Juncker után, hogyha valóban ez a forgatókönyv lesz valósul meg?
Én azt hiszem, hogy itt két szempontra érdemes figyelemmel lenni. Az egyik az a jelölt, ugye nem véletlenül ezt a szép német szót, hogy Spitzenkandidát, ezt választották ennek a funkciónak a jelölésére, hogy egy német emberről van szó. Méghozzá bajorról, de kezdeném azzal, hogy némettel, és legyen ennek egy alpontja az, hogy bajor. Az teljesen nyilvánvaló, és ez igazából a modern 20. század második felére jellemző európai politikára mindig is jellemző volt, hogy érvényesült egy nagyon erős német dominancia. Helmut Kohl ezt végtelen ügyesen csinálta, ő mindig úgy tudott a német érdekről beszélni, hogy arról mindig azt mondta, hogy az európai érdek már pedig az, és innen következett a német álláspont. Ugye az utóbbi időben nagyon sok kritika is érte ezt, hogy mennyire domináns a német álláspont Európában. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból természetes, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy időről időre változott az, hogy a német pozíció mennyire vette igazából figyelembe a közép-európai kisebb államok állásfoglalását. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy Helmut Kohl erre érzékenyebb volt, mint az összes utó. Oda. Ugyanakkor talán kicsit Manfred Webert is ismerve azt kell mondanom, hogy most egy olyan német politikus került erre a helyre, akinek megvan az a történelmi érzékenysége, ami képessé teszi arra, hogy ezt a közép-európai kisebb államok érdekeit is figyelembe tudja venni, és pedig amiatt is, és itt jön a bajor aspektus, mert ő mégiscsak ebből a határmenti bajor régióból származik, aminek a közép-európai affinitása jóval nagyobb, mint egy észak-német politikusé.
Az érzékenysége mellett ismeretei is vannak erről a régióról? Mert ugye Junckernek volt az elmúlt időszakban néhány olyan nyilatkozata, amely, hát, hogy is mondjam, elég éles volt egy kelet-európai vagy egy magyar fülnek.
Az az igazság, hogy Junckernek számos ilyen hátborzongató nyilatkozata volt, amit az ember igazából egy ilyen nagy rutinú politikus esetében nem is nagyon tud hova tenni. Hát gondoljunk először ugye a Marx születésnapra. Már az is, szóval nem észrevenni azt, hogy ilyen stiláris bakit nem szabad elkövetni egy bizottsági elnöknek, hogy egy nagy gránit szobor elé, amit ráadásul Kínától kaptak ajándékba a tríriek, kiáll, és akkor ott megemlékezik arról, hogy milyen nagy ember volt. Ugye itt kezdődött. Aztán most ugye a december 1-i évfordulóval kapcsolatban Románia múlhatatlan érdemeit méltatni, ez is bizonyos történelmi érzéketlenségről tett tanúbizonyságot, örömteli fejlemény, hogy kapott ajándékba egy magyar történelemkönyvet. Én azt gondolom, hogy ez minden az irredentizmusnak, vagy a sovinizmusnak, pláne minden gyanúja nélkül leszögezhető, hogy ilyen hülyeséget nem szabad nyugat-európai politikusnak elkövetnie. Na most abban biztos vagyok, hogy Manfred Weber ilyesmit nem követne el. Először is, mert biztos benne, hogy meg kell kérdeznie valakit, aki ebben közvetlenül érintett. És a másik pedig az, anélkül, hogy ebben bármi ilyen közvetlen tapasztalatom lenne, hogy azért Bajorországban megvan ez a bizonyos érzékenység, különösen Csehországgal kapcsolatban, tehát a környező, közvetlen környező államokkal kapcsolatban, de általában a közép-európai problematikával kapcsolatban.
Egyébként is. Konkrétan Magyarország mire számíthat Manfred Webertől? Ugye már említettük azt, hogy ő is megszavazta a sargentini jelentést, zárójelbe jegyzem meg, hogy őt is bevándorláspárti politikusnak nevezte a magyar kormány szóvivő Kovács Zoltán emiatt. És ugye kritikákat fogalmazott meg méghozzá elég éleset Orbán Viktorral és a magyar kormánnyal szemben, de azt mondta, hogy a néppárton belül kell ugye tartani a Fideszt, illetve hogy párbeszédet kell folytatni mindenről, és szerint ez megoldható.
Én azt hiszem, ugye, nekem ez régi mániám, hogy olyan időket élünk, amikor a politikai kommunikáció sallangjait meg kell próbálni legalábbis elválasztani a valódi tartalmaktól. És azt hiszem, hogy a leegyszerűsítés az bizonyos értelemben természetes, de nem örömteli velejárója a mai politikának, vagy politikai kommunikációnak. Ennél hála jó Istennek jóval összetettebb a világ. És ez szerintem Kovács Zoltán akkor is tudta, amikor bevándorláspárti politikusnak minősítette, de nyilván akkor annak a vitának a viharában, septében, akkor ez logikusnak látszott, hogy mindenki, aki megszavazta, az bevándorláspárti politikus.
Ugyanakkor meg a magyar kormány nyíltan is támogatta a kormány, meg a Fidesz is Manfred Webert.
Hát pontosan, mint ahogy azt a közös nyilatkozatot is elfogadta a Fidesz delegációja, amit végül is az európai értékekkel kapcsolatban a néppárt kiadott, és azt a nyilatkozatot, azt ugye teljes konszenzus övezte. Én azt gondolom, hogy ez egy örömteli fejlemény, mert vannak pillanatok, amikor világosan ki kell mondani, hogy valaki egy pár családhoz tartozva milyen értékek mentén képzeli el azt a politikát, ami mentén a napi sürgésforgásban is működik, vagy az aktuális ügyekről dönt. Na most éppen ezért nekem meggyőződésem az, hogyha Manfred Weber tényleg oda kerül, és tényleg az Európai Bizottság elnöke lesz, akkor ezeket a tapasztalatokat és ezeket a gesztusokat, amiket ő most kapott, mert nyilván ez a 79%-os többség ez erről szól, ezt nem fogja elfelejteni.
És a Magyarországgal, illetve a magyar miniszterelnökkel szemben megfogalmazott kritikák is elcsendesedhetnek, vagy megoldódhatnak?
Nagyon furcsa ezeknek a kritikáknak a természetrajza, hogyha visszatekintünk akár csak 2-3 évre, mert azért ne felejtsük el, hogy 2015-ben, amikor az egész migrációs válság tetőzött, és mindjárt emlékszünk rá, hogy milyen jelenetek zajlottak le Röszkénél vagy a Keleti pályaudvaron, akkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok olyan politikus, aki akkor tüzet okádott a kerítés építés miatt, az most már hosszú tömött sorokban zárkózik fel Orbán Viktor és a magyar kormány politikája mögött, mondván, hogy a külső határok védelme az mindennél fontosabb.
Élén az osztrákokkal talán.
Élén az osztrákokkal, de még hosszan lehetne sorolni, hiszen bizonyos akkori mondatok, amiért hát a kiüzetés a paradicsomból az volt a minimál büntetés, azok mostanság európai dokumentumokban olvashatók teljes természetességgel. De hát az Európán kívül létrehozott hotspotok, mi vigyük a segélyt a krízis területekre, ne a krízist hozzuk Európába, emlékszünk ezekre a fordulatokra. Ezek bizony az elmúlt 3 évben gyökeres változáson mentek át ezeknek az ötleteknek, vagy ennek a stratégiának az átértékelődése, és hát hol máshogy, mint Németországban van ennek a legékesebb jele. Pont a CSU volt az, ami ezt még a legkorábban ismerte föl, de úgy tűnik az elmúlt hónapban lezajlott tartományi választások eredményeként, hogy kicsit későn.
És hogyha már ez szóba került, októberben Bajorországban is Essenben tartományi választások voltak. Mindkét államban nyertek a kormánykoalíció törzsét alkotó kereszténydemokraták, a CSU, illetve a CDU, de soha nem látott mértékű több mint 10%-ot vesztettek támogatottságukból. A hónap végén Angela Merkel bejelentette, hogy a CDU decemberi kongresszusán nem indul pártja elnöki posztjáért, de 2021-ig ki akarja tölteni kancellári mandátumát. Vajon ezzel véget ért a Merkel korszak, vagy majd csak 3 év múlva fog? Hogy látja?
Ugye ez egy nagyon faramúci helyzet, amikor valaki, aki korábban kitartott amellett, hogy a pártelnökség és a miniszterelnökség, vagyis a kancellári funkciója az egy és ugyanaz, ebből az egyikről lehátrál, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon a másik meddig tartható. Tekintettel arra, hogy egy koalíciós kormánnyal van dolgunk, amelyiknek ugye a többsége meglehetősen nehezen jött létre már a megalakuláskor is.
Több hónapig tartott.
A kérdés az, hogy egy olyan kancellár, aki a pártján belül nyilvánvalóan meggyengült, hiszen ha egy másik pártelnök kerül pozícióba, akkor ez szükségképpen gyengülést jelent. Mennyire fogja kézben tartani azt a frakciót, amelyik ugye a többségét a parlamentben és ezáltal a kormányzást is biztosítja, ez az egyik. A másik pedig, hogy ebben a képlékeny helyzetben a koalíciós partner az igencsak szintén meggyengült SPD, amelyik már arra is nehezen volt rávehető, hogy belépjen ebbe a koalícióba. Meddig hajlandó ebben a koalícióban bennmaradni, látva, hogy ez egy olyan lemorzsolódást és egy olyan ellehetetlenülést eredményez, ami egyre rosszabb választási eredményekhez vezet.
Bár a hét elején mind a két párt támogatásáról biztosította Angela Merkelt is, illetve a kormányt is, hogy együtt fognak kormányozni.
Igen, mert a német politikának azt gondolom, és ez talán egy általános tanulság. Szóval van egy állandó stabilitásra törekvése. Ez nagyon, nagyon beléjük ivódott a második világháborút követően mindenképp, ugye a Weimári köztársaság tapasztalata, aztán ugye a Hitler érában szerzett keserű, tragikus tapasztalatok, és mindennek a tanulsága, ami azért ennek az új német demokráciának a létrehozásához vezetett, ez mind afelé mutat, hogy nekik egy nagyon stabil rendszert és a demokratikus fékek és ellensúlyok, ugye szeretjük ezt a kifejezést, szempontjából egy nagyon megbízható rendszert kell fenntartaniuk. És ez ugye a szövetségi rendszerben ez elég jól működik is, azáltal, hogy minden politikai szereplő önmérsékletre van kényszerítve azáltal, hogy bármelyik tartományban kialakulhat egy egész másfajta politikai koalíciós konstelláció. Tehát nem szabad elmérgesíteni a viszonyt egyik irányban sem, hiszen akkor valamelyik tartományban, és azért ezek országnyi területek, legalábbis néhány közülük, ott egy olyan labilis helyzet alakul ki, ami kezelhetetlenné teszi a kormányzást.
Tehát látja, egyébként Hessenben és Bajorországban tartományi választások voltak, vagy országosak? elvileg ugye, vagy gyakorlatilag is tartományiak, de hogy az ország dolgairól Berlinről döntöttek, vagy pedig Frankfurtról és Münchenről? Hát
biztos, hogy az ország dolgairól döntöttek, és nagyon tanulságos volt Angela Merkel utolsó fellépése a hesseni választási kampányban, ahol szinte ilyen mantraszerűen hajtogat, hogy ne felejtsék el, hogy maguk nem Berlinről döntenek, hanem Frankfurtról, vagy Hessenről. Ugye ez is mutatta, hogy mennyire látja azt, hogy voltak éppen az ő kormányzati teljesítménye, vagy a szövetségi kormány teljesítménye az, ami döntően hat a pártok megítélésére tartományi szinten is.
Hogy látja, mikor fogyott el Angela Merkel körül a levegő, hogyha egyáltalán elfogyott?
Én azt hiszem, hogy azok a súlyos hibák, amiket ő a gesztusaival elkövetett, és gondolok itt elsősorban például arra a legendássá, és hát a magyar médiumokban is kellőképpen pertraktált közös szelfizgetésre az éppen odaérkező bevándorlókkal. Tehát ezek a politikai kommunikációs eszközök, ezek lettek igazából elrontva. Mert hogyha megnézzük egyébként a német törvényhozás döntéseit, akár avval kapcsolatban, hogy a már ott lévő menekültek, bevándorlók státuszát, hogy kell, milyen törvényi eljárásokkal kell megvizsgálni, a tartózkodás jogát milyen módon kell megállapítani, akkor azt látjuk, hogy azok az elmúlt 2-3 évben jelentősen, azt kell mondom, hogy drámai módon szigorodtak. Csak az a baj, hogy ugye, és itt jön az, amit az imént mondtam a politikai kommunikáció jelentőségéről. Tehát nyilván nem elég keménynek lenni, keménynek is kell látszani. És ahhoz, hogy ezek a kemény törvények úgy kommunikálódjanak, hogy ezt a választók is igazából megértsék, ehhez lehet, hogy szükség lett volna néhány keményebb szóra is. És nem, akkor talán nem ragadt volna meg annyira ez a migráns simogató közös szelfizgetés.
Akkor az elmúlt 3 év az, ami lejtmenet volt számára?
Biztos, hogy az elmúlt 3 év az lejtmenet volt, illetve az a szemlélet bukott meg, ami nagyon sokáig neki nagyon nagy népszerűséget és nagyon nagy többséget hozott. Ez pedig a középre, illetve balra politizálás. Nem véletlen, hogy a CDU elnökjelöltjei azok mind nagyon erős jobboldali retorikával próbálnak most meg színre lépni, talán az egyetlen nő a jelenlegi CDU-s pártfőtitkár kivételével, hiszen a CDU-nak ez a jobboldali szárnya, ez az, amit látványosan elvesztettek, és ez nem csak a migrációval függ össze. Ez összefog a sorkötelezettség eltörlésével, összefügg az atomenergiából való kiszállással, összefügg a minimálbér megállapításával, és egy csomó olyan dologgal, ami a klasszikus konzervatív szavazók számára inkább elidegenítő hatása.
Érdekes, amikor hallgatom most, mert olyan példákat mondott, és olyan témákat, amikre kvázi rátelepedett egy-egy párt, és azok meg is erősödtek. A zöldek, illetve az Alternative für Deutschland, ugye a zöld energiával, illetve a másikkal is. De hogyha már korábban említette a Bundestagot, még a hesseni és a bajor választások előtt volt egy frakcióvezető választás is, a kereszténydemokraták megválasztották Ralf Brinkhaust, és nem ő volt Angela Merkel jelöltje. Tehát már az erodálódás, minthogy elkezdődött volna a két tartományi választás előtt is. Mit jelent az, hogy kvázi egy ellenlábasa került a saját pártja parlamenti frakciójának élére?
Hát ennek az imént említett erodálódásnak már számos más jelöltje is volt, hiszen amikor az egyes pártszervezetekben nem azok kerülnek az élre, akik a központ jelöltjei, ezek azért jelzik annak az erőközpontnak a meggyengülését, ez esetben a kancellárét, ami korábban egyébként nagyszerűen működött. De azért csak, hogy kicsit az ezzel kapcsolatos, nem is tudom, ilyen tragikus hangvételt enyhítsük, szóval azért itt már 12 év sikeres kancellárságról van szó, és nem is tudom, talán Gundel a vendéglős mondta, hogy egy jó üzlet az 12 évig szokott igazából tartani, tehát ez, az erodálódásnak ezek a jelei, ezek lehet, hogy valamilyen természetes életciklusnak is a jelei, de mondom azért ne veszítsük szem elől, már csak a jövő tanulságai miatt sem, azt a tényt, hogy itt ezekről a jobboldali választókról, meg azokról az ügyekről, amik elsősorban a jobboldali választók számára fontosak, azok, minthogyha valahogy a kancellár látóteréből kiestek volna.
Éppen ez a frakcióvezető hozta a hét elején napirendre az ENSZ migrációs javaslatát, ugye, ami nagy vihart kavart Magyarországon is, és elutasítja a magyar kormány. Ugyanis a CDU-n belül is sokan elutasítják, kritikát fogalmaznak ezzel kapcsolatban meg, és napirendre tűzte Ralf Brinkhaus, miközben Angela Merkel támogatja ezt, és az SPD is. Mi lehet még itt a folytatás? Itt benne van ugye szintén a német jogban a konstruktív bizalmatlansági indítvány is. Mire számíthatunk még ettől a frakcióvezetőtől, illetve a Bundestagban? Onnan is meg lehet lőni Angela Merkelt? Vagy ott is?
Hát a konstruktív bizalmatlansági indítvány azért az egy nagyon, nagyon jól kitalált rendszer, és pont ez az, ami a német rendszer stabilitását mutatja, és hogyha visszagondolunk a rendszerváltás korabeli Magyarországra, nem véletlen, hogy az a testület, amelyik erről döntött az ellenzéki kerekasztal résztvevőivel, akkor ezt a rendszert Magyarországra is átvette. Tehát olyan nincs, hogy egy országnak ne legyen megfelelő demokratikus támogatottsággal rendelkező főhatalma, vagyis miniszterelnöke. Na most azért eddig a pontig eljutni, ez azért ez egy fáradtságos folyamat, hogy ez a váltás megtörténjék. Volt ilyen a német politikában, ugye, amikor Helmut Schmidt helyére választották a 80-as évek elején, de ehhez az kell, hogy a koalíciós partnerek úgy álljanak össze, hogy megegyezzenek egy másik jelöltben. Na most, ha megnézzük a lehetséges szenáriókat, akkor erre most nem nagyon van esély egy új választás kiírása nélkül. Hiszen bárkit is választanak Angela Merkel helyett a CDU elnökének, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az SPD megválasztaná, vagy beállna mögé.
Miért?
Hát, mert...
Adott esetben egy új választás tovább csökkenthetni az ő támogatottságukat és jelenlétüket a Bundestagban.
Ez kétségtelen, de ugyanakkor egy új kancellár alatt tovább örlődni ebben a koalícióban, az legalább ennyi kockázattal jár. Most a másik lehetőség az az, hogy és erről az FDP elnöke, a német liberálisok elnöke már beszélt, hogy felmerül az, hogy újra felvenni a fonalat ennek a bizonyos Jamaica koalíciónak a mentén, tehát a liberálisok, a zöldek és a CDU. Ez egy opció, de azért lássuk be, ezt tudjuk jól a Gyurcsány-Bajnai választás kapcsán, hogy nagyon nehéz valakinek úgy miniszterelnöknek lenni, hogy voltak éppen valódi megmérettetés és valódi a nép, a szavazók által megerősített legitimáció nem áll mögötte.
Nem változtathat ezen a helyzeten mégiscsak ez a decemberi tisztújító kongresszusa a CDU-nak?
Hát ez igazából nehezíteni tud a helyzeten, mert hogyha ott megválasztanak bárkit, az én tippem Friedrich Merz, ugye, aki korábban már volt a frakció vezetője, érdemes lesz talán még róla részletesebben is beszélni. Ugye ő egy nagyon karakteres politikus, és lehet, hogy ő ezt a Jamaica koalíciót is akár össze tudná tartani, bár kicsit kétlem, hogy a zöldek beállnának pont ő mögé. De hát ugye vele is az a probléma, hogy már 10 vagy 12 éve nem tagja a Bundestagnak, igazából gazdasági ügyvédként, különböző cégek képviselőjeként dolgozott. Tehát hirtelen most egy párt döntést olyan módon legitimálni, hogy hirtelen őt megszavazzák kancellárnak, ezt azért nem tartom valószínűnek.
Folytatjuk mindjárt a részletekkel. Prőle Gergely, Magyarország korábbi berlini nagykövete, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelője az Inforádió Arena című műsorának vendége.